Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keressük a 25. Zsoltárt, és első-második versét énekeljük fennálló énekül. Szívemet hozzád emelem.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki.
Foglaljuk el a helyünket, és a 283. dicséretünket keressük ki, óesztendei énekül. Az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat tölt.
Az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat tölt, melyeket bizonyos részekre oszt a nap is volt, nyomainek itt vezetőnek. Jóságot tanulja, szívünknek nincs rá panasza. Bizony az Úr minket kedvelne, mert neki adományi mellett megadta, ami nékünk kellett.
kezdetét, s végét ende, hogy minden napja éve benne, mondhassuk dicsőség Istennek, vigyázz híveidre, s hab közt hánykodó hajó,
hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az éneknek a szavaiban is már annyi minden feljött bennünk hirtelen, annyi mindenre emlékezünk, annyiszor átélhettük a te jelenlétedet, gondviselésedet, és olykor a te ítéletedet is. És megtartottál bennünket, és most megköszönjük, hogy itt vagyunk az év végén, az új kezdésnek a küszöbén, és azt is tudjuk, hogy új csak akkor születik meg, ha te szent lelked munkál bennünk, akkor mindig minden megújul, akkor valóban új dolgok kezdődnek. Visszatekintve az elmúlt esztendőre, akár veszteség, akár nyereség ért bennünket, a te neved dicsőítessék most mindenek előtt. És kérünk tégedet, hogy őrizd meg bennünket, légy a mi jó pásztorunk, vezetőnk ezen a vándorúton, amelyen most egy pillanatra megállunk, egy pillanatra elgondolkodunk. Kérünk arra, hogy eznek jó értelme legyen, jó üzenetekkel mehessünk tovább innen megerősödve. Légy velünk, áldj meg bennünket, szólót és hallgatót. Ahogyan eddig is a te kegyelmedből ez megtörtént, úgy történjék ezután is. Amen. Előtteim, Istennek az igéjét olvasom Józsué könyvének negyedik részéből, az első 9 verset, mégpedig a Jordánon való átkelés. Amikor az egész nép mindenestől átkent a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak: választhatok ki a népből 12 férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl 12 követ Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egyet, és ezt mondta nekik Józsué, menjetek be a Jordán közepébe, Istenetek az Úrnak ládája elé, vegyétek föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen emlékeztető jelül közöttetek, s ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik, ketté vált a Jordán vize, az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon, ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogy Józsué parancsolta, fölvettek a Jordán közepéből 12 követ Izrael törzsei száma szerint, ahogy az Úr mondta Józsuénak, magukkal vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. 12 követ állított föl Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vivő papok lába állt, ott is vannak, mint a mai napig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor ezt a történetet olvasom, akkor mindig eszembe jut az a hallatlan küzdelem, amit számos helyen folytatnak magyar anyanyelvű közösségek a saját emlékhelyeikért. Sokszor ezt nem érzékeljük, könnyen bánunk az emlékhelyeinkkel, olykor céltalanul is rombolva, akár temetők vagy más egyéb helyekre gondolva, akik viszont folyton átélik a megmaradás és felolvadás, eltűnés nagy dilemmáit, azok pontosan tudják azt, hogy az emlékhelynek, az emlékműnek látszani kell, meg kell jelenni a térben azért, hogy az idő is megragadható legyen, és újra élhető legyen általa. Nagy tragédiák és nagy győzelmek emlékhelyei nélkül kiüresednek a szavaink is, el lehet persze mesélni, de mennyire fontos, hogy ott legyünk. A hívő nép is emlékezett Isten megtartó, szabadító tetteire, templomokat emelt, emlékoszlopokat emelt, esetleg valamilyen intézményt hozott létre, valamiképp például a gyógyulás emlékére, kórházat hasonlót, vagy idősek otthonát. Tehát ilyenek mindig történnek, még az egyszerű fényképek, tablók is betölthetik ezt a szerepet. Mi éppen a mi gyülekezetünk elég szegény a múlt emlékei tekintetében, ezért van ugyan nagy jelentőség annak a kicsi gyülekezet történetnek, mert nem nagyon van más, nem maradt más. Milyen funkciójuk van ezeknek az egyházi emlékműveknek? Hát azért ennél több van, mint hogy kicsit ilyen kulturális módon emlékezzünk. Ezek arra emlékeztetnek, vagy azt jelölik meg, mondjam így, az Isten lábnyomát, ahol az Isten járt, ahogy itt is olvastuk az igében, előttük járt az Isten, és ott hagyta a lába nyomát, ugye abban a csodában, hogy ketté vált a Jordán, és Józsi azt mondta, ezt most megjelöljük örökre ezt a helyet. Isten járt előttünk, hogy el lehessen majd mesélni. Érdekes dolog az is, hogy amikor átkeltek ugye a Vörös-tengeren, ott is egy csoda van, ott nagyon futnak, nagyon sietnek, ott nem emelnek emlékművet, emlékhelyet, viszont ott ugye megszületik a nagy történet, az alaptörténete, szabadítás története a hitnek, és most megépítik a Jordánon átkelve, így mondja itt az íge, hogy így cselekedett Istenetek az Úr a Vörös-tengerrel is. Tehát amikor elmondják majd, hogy mi is történt itt, miért állnak itt ezek a kövek, akkor rögtön emlékeznek mindjárt a nagy történetre is. Egyben a Vörös-tengeri szabadítás élményére is emlékeznek. Hálát adni úgy kell, hogy nem csak egy adott esztendőre, hanem mindig az egészre is nézünk. Amikor visszaemlékezünk, most elsősorban a mögöttünk lévő évre, akkor azért emlékezzünk csak meg a korábbi esztendőkről, akár évtizedekről is, és úgy vessünk számot, hogy mi minden történt, és hogyan őrzött meg bennünket az Isten. A Mózes 5. könyvében olvasunk egy ilyet, amikor megállnak egy pillanatra, és azt mondja, hogy emlékezz vissza az egész útra, melyen vezetett az Úr. Az emlékezésben mindig az egésznek is ott meg kell jelenni. És hát különös ennek a történetnek a szerkezete, mert úgy tűnik, mintha ugyanaz kétszer lenne leírva, kicsi különbséggel, hogy a kövek, amelyeket magukkal visznek, és aztán ugyancsak benne a Jordánnak a medrébe is fölállított 12 követ Józsué. Hát mi az értelme, úgyis a víz eltakarja, ugye azt mondja az ige, hogy ott van, mint a mai napig, amikor egy kicsit lejjebb megy a szárazság idején, akkor kilátszottak nyilván a kövek. Egyébként normál körülmények közt ellepi őket a víz, de hát az embernek rögtön eszébe jut a költő, hogy a víz az szalad, ha jól emlékszem, a kő marad, ugye? Hát a kő marad, annak ott kell lenni a mederben, és emlékeztessen arra, hogy volt száraz a meder, és ott átkeltek ezen a helyen. Ez az a hely, ahol egyébként átkelnek útban Jerikó felé, ahol az Úr jár előttük, és aztán majd jön a jerikói győzelem. És ahogyan átkeltek a Jordánon győzelem felé, ugye úgy keltek át a Vörös-tengeren is, és úgy tartattak meg Isten keze által. Tehát a kövek dolga az, hogy beszéljenek. Ha senki sem beszél, akkor beszélnek a kövek, és hát ezért is annyira fontosak ezek a helyek, és ezért is igyekeznek minden követ eltüntetni, legyen az templom, emlékmű, sírkő, némely helyeken. De aztán érdemes azon is elgondolkodni, hogy ez a másik mozzanat, hogy fölemelik és viszik a köveket, térképen megnézve egy néhány kilométerrel a Jordántól útban Jerikó felé viszik magukkal ezeket a köveket. Nem holmi kis kavicskákról van szó. Én mindig a Körösből, ha Erdélyben vagyok és jövök haza, akkor mindig a Körösből hozok 3 ilyen szép kis tenyeres követ, lehetőleg 3 színűt, és azok ott úgy szaporodnak nekem, és emlékeztetnek a útjaimra, amikor elmegyek a testvérgyülekezetbe, de itt emberes nagy kövekről van szó, nagy ugye, folyó által lecsiszolt súlyos szép kövekről, magukkal viszik, és aztán Gilgálban fölállítják. Mi ennek az értelme? Hát ez azt is jelenti, úgy gondolom, hogy a múlt az egy szent teher is, tehát vinni is kell. Tehát nem arról szól egy váltás, akkor évvége van, jön az új, hogy szoktam én is ezt prédikálni, és mindent magunk mögött hagyunk, cél legyen, és nekidőlünk, ugye a páli ige alapján is megyünk, és nem von vissza bennünket semmi. Igen, vannak elhagyható dolgok, a bűneink terhét azt el kell hagyni, de vannak állandó dolgok, az ő szabadítása, az ő ajándékai, ítéletei, ezek által lesz belőlünk ember, ezeket nem hagyjuk el, ezeket fölvesszük és visszük, ezek az emlékkövek. Visszatekintve, ugye itt egy nagyon izgalmas dolog van, hogy többes feladatunk van megjelölni az év azon pontjait, ahol átéltük, hogy az Isten járt előttünk, és megint megsegített bennünket, megint továbbvitt bennünket, fölemelt, hogy meggyógyított bennünket, és aztán, ha be is temeti az idő árja, ugye akkor is számba vesszük, hogy mi az, amit át kell vinni a következő évbe. Mond ilyet is Pál, ugye, hogy ki a maga terhét hordozza. Milyen érdekes, nem azt mondja, hogy gyerekek, dobjatok rá mindent, ki hordozza maga terhét, amit nem lehet letenni. Még akkor is, az nem biztos, hogy egy olyan pozitív dolog, de mégis valahogy szent teher, és vinni kell, ez is benne van. Nem dobom ki az életemből a múlt terhét, sem ajándékait, és el kell tudni határolni magamban valóban, hogy viszont mi az, amit nem kell hordoznom. Hát ezt nem lehet két pezsgő közt elintézni éjfél után. Ugye ez idő kell, föl kell dolgozni, végig kell gondolni, értékelni kell, alapos munka ez, de talán arra jó ez az újévi vagy óévi utolsó istentisztelet, hogy erre fölhívja a figyelmet, hogy időnként igen meg kell állni, nem csak egy évben egyszer, és ezeket ilyen módon végig kell gondolni. És hát talán a legfontosabb, ugye fölállítják ezeket a köveket Gilgálban, ez a hely, ugye tulajdonképpen szent hely lesz, emlékezésnek a helye, a tanításnak a helye, mert elmeséli fiainak, hogy hogyan hozta át a népet az Úr a Jordánon, és hogyan hozta ki Egyiptomból, és hogyan lett belőle egyáltalán nép, és hogyan kapta meg az ő helyét. Az Úr imádásának, a hálaadásnak a helye templommá lesz tehát. És ezekből az emlékkövekből épül a belső templom is. És ezt meg kell építenünk mindnyájunknak, magunknak. A keresztény ember, hívő ember ebben tudja megélni, elvégezni azt, amit így neveznek, hogy a papi szolgálata, ugye az általános papságról is olykor-olykor szólunk, ugye minden eseményből, aminek a köveit visszük magunkban, építsük meg ezt a templomot, ugye, és a legnagyobb szabadításra emlékezünk mellette nyilvánvalóan, a Jézus Krisztusban való szabadításra, ahol az Isten mindnyájunk számára lehetővé tette a vele való közösséget, mindnyájunk üdvösségére, szabadított meg bennünket Krisztus által. A helyes emlékezés az ez, hogy az év emlékeiben és az év eseményeiben folyton ott van előttünk az a nagy esemény, az a nagy történet, ami mindjárt üdvösségére történt, és legyen egy kicsit szabad itt allegorizálnom, hát a Golgotáról is vigyük el ezeket a köveket, amiket vinnünk kell, és azt tegyük bele ennek a belső templomnak a fundamentumába és falaiba, és ott történjen a hálaadás, az emlékezés, az előre figyelés, és azt gondolom, hogy így érdemes Isten dicsőítve, néki hálát adva visszatekinteni, és persze közben már dolgozik bennünk, fogalmazódik meg a következő esztendőnek a reménysége, ami előttünk van, amit majd valami módon tele fogunk írni. Tulajdonképpen persze folyamat is van, mert átvisszük a dolgokat a következő évbe, de ezen a Józsué-féle módon tegyüket, Isten így áldjon meg bennünket ezen az óesztendő utolsó napján. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hála adás van a mi szívünkben. Hálaadás azért, mert egyszer csak számba vettük azt, hogy annyi teher, amit eddig úgy gondoltunk, hogy csak roskaszt bennünket, hirtelen drága szent teherré vált, amiből épül a mi életünknek, bensőnknek a temploma, amelyikben megszólal a te dicséreted. Köszönjük néked azt, hogy velünk voltál ebben az esztendőben, családokkal, gyermekeinkkel, velünk voltál, mint gyülekezettel, olyan nagyon sokat kaptunk, amiközben olyan nagyon hiányos ez a világ körülöttünk, és sokszor többet beszélünk arról, ami nincs, ami kéne, miközben mindkét kezed tele van ajándékkal, és adod nekünk. Hadd könyörögjünk most azokért, akik az elmúlt esztendőben elmentek, vitte őket az időnek árja. Hadd könyörögjünk azokért, akikkel nehéz események történtek, és most olyan nagyon kilátástalan akár a jövő esztendő is. Csodák történtek, és csodák történhetnek te általad. Ketté nyílnak folyómedrek, és egyszerre csak út látszik. Add, hogy ilyen látásaink legyenek, és ilyen tapasztalásaink. Köszönjük, hogy annyi feladat is tornyosul előttünk, de ezek a feladatok igazán nagy és szent feladatok, tőled való feladatok. Add, hogy bölcsen tudjunk ezek között járni. Add, hogy ne hordjuk azt, amit nem kell. Vigyük azt, amit kell, és akkor te megáldod azokat. Így kérünk tégedet, a mi közösségünkért, a mi népünkért, akár itt határon belül és határon túl is, ott, ahol minden kő és minden emlékhely számít, és nagyon nehéz megmaradni, segítsen a te szent lelked, hogy bölcsen, okosan és szépen tudják mindezeket megőrizni, és azok, akiknek dolguk az, hogy tovább vigyék ezeket, megtanítsák az új generációkat, tegyék meg. Köszönjük, hogy ez most több lehetőséget kapunk, mint ami eddig volt. Áld meg az iskolával való foglalatosságunkat. Hálát adunk neked azért, hogy a kicsinyek már ott vannak körünkben. Hálát adunk azért, hogy ott lesznek a nagyobbak is. Így kérünk téged, hogy légy velünk, adj nekünk erőt, áld meg azokat, akik betegek, akik nehéz terheket hordoznak. Hallgass meg a mi imádságunkat. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, mielőtt az áldás, vagy a záróéneket énekelnénk, és lennénk az áldás, majd aztán a himnuszt, és akkor a végén a kivonuló énekünket. Minden évben egy nagyon rövid statisztikát szoktunk felsorolni, összehasonlítva a tavalyi és tavaly előtti évnek a számadatait, keresztelő, konfirmáció, esküvés, temetés vonatkozásában, és nagyon tanulságos ez amit látom a temetést, azt elfelejtettem, na nem baj. Elmondanám azt, tehát, hogy nézett ki a keresztelők száma 2010-ben, és hogy nézett ki 2011-ben. 58 főt kereszteltünk meg 2010-ben, és 42-t összesen 2011-ben, ez azért egy jelentős csökkenés, de azért ez hullámzik is. Tehát van, amikor egy család, mitten megkeresztem, hogy 5 gyerekét, akkor mindjárt megugrik, de mindenképpen van különbség. Aztán konfirmációban is hasonló a tendencia, 2010-ben 26 gyermeket kereszteltünk, 2011-ben 12 gyermeket és 4 felnőttet, 2010-ben 1 felnőtt volt. Ez viszonylag nagy különbség, de ez megint a következő évben növekedni fog. Emögött mindig iskolák vannak, akkor ugye a Don Boscóba ben voltunk, most már az Albert Halvai, aki, de viszont reménység szerint a következő körökben az iskolák meg fogják növelni, mondjuk itt a mi iskolánk, ugye, a konfirmálóknak a számát. Általában ez a 12 szokott így ilyen reális szám lenni. Az esküvő az inkább aggaszt engem, 14 pár volt 2010-ben, és 7 egész pár volt tavalyi évben. És ez visszamenve, most már nem írtam ki külön az azt megelőző éveket, de az utolsó 5 évben szinte-szinte feleződött. Tehát most már nem tudom jövőre mi lesz, de ez egy döbbenetes szám, ami tükrözi azt az általános magyar valóságot és tendenciát, hogy nem köttetnek házasságok. Ugye ez a fő probléma. Keresztelő az igazából még mindig van, mondjuk így, ami mutat egy csomó egyéb problémát is. A temetéssel kapcsolatban azért közben eszembe jutott, hogy 43 fő volt 2010-ben, akkor nagyon boldogok is voltunk, hogy lám, meghaladta bőven a keresztelők száma a temetést, ami egyébként nem egy rossz tendencia, és hát az idén is ez így történt, mert eszembe jutott, hogy 30-at temettem ebbe az évben, ami egy jelentős csökkenés, mert 40 és 50 között szokott lenni, most 30-at, nem hiszem, hogy kevesebben hunytak el. Emlékezünk rá, hogy 42 keresztelő, 30 temetés, az előző évben 58 keresztelő és 43 temetés. Tehát az, hogy a tendencia azért mégis az, abban van egy kis vigasztaló, hogy több a keresztelő, mint a temetés, ez nem sok helyen van sajnos így. Tehát mindenképpen beszédes ez a kis statisztika is, mutatja a helyzetet, hogy néz ki a mi népünk. Hát Isten adja, hogy ezek változzanak jó irányba, ezek a számok. Ennyit erről, és akkor azt hirdetem, hogy a hónap reggel természetesen vasárnap is van, tehát istentisztelet van, de mégiscsak figyelembe véve a kicsit zűrösebb éjszakát, a úrvacsora az a 8-ai vasárnap lesz, ugye, és nem elfelejtve, hogy szombaton pedig vespera, mindig az úrvacsorás istentisztelet előtt szokott lenni. És akkor keressük ki a 275-ös énekünket, én zengjük el lendületesen. Holnap úr, nem akarsz mondani semmit? Jó. Az Úristen az én reménységem.
Az Úristen az én reménységem, erősségem, mindenféle ínségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, meg is találom. Benne élek, haláltól nem félek, jót reménynek, hogy tőle el nem térek. El nem enyészem a sírban egészen, mennyben lesz részem. Semmi engem tőle nem választ, jól tudván azt, hogy sok jóval elállhat. Erősít engem erőtlenségemben, azért egész életem fogytáig csodálom én szent kezének munkáig. Hinnem lelkemet, áldjad Istenedet, oltalmaztad, Uram, egyházadat, szent gyájadat, mely magja szent fiadat. szenvedett sok én. Ugye földön szent gyülekezetet, dicséretet, zengvén áldja nevedet. Míg szemből szemben magasztalunk mennyben, mind egyetemben.
Vegyük az áldást, utána énekeljük el nemzeti imádságokat, a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.
Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkar, ha
áldás békességet mindenkinek, áldott boldog új esztendőt kívánok!
Mi külség,